Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Sárközi Bence, a Libri Kiadói Csoport ügyvezető igazgatója, és egyben egy irodalmi ügynökségnek is az alapítója, hogyha jól tudom.
Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Az ügynökségnek, ami voltak éppen, hogyha a nemzetközi viszonylatban néznénk, akkor a jogok képviseletével foglalkozó területe, de a magának a kiadói csoportnak, tehát nem egy különálló ügynökség, csak mivel Magyarországon valahogy a rendszerváltás óta eltelt nem kevés évtizedben nem alakult ki az, ami akár kisebb országokban is megfigyelhető, hogy a magyar szerzők vagy a hazai szerzők mellett ügynökségek állnának, akik akár már a kéziratok első olvasóiként javaslatokat tennének változtatásokra, valamint lefolytatnák a tárgyalásokat a hazai kiadókkal, és utána nemzetközi porondra vinnék a hazai szerzők alkotásait. Így Magyarországon, ami szintén nem idegen, külföldön is nagyon sok kiadó foglalkozik a nála megjelenő könyvek külföldi jogainak képviseletével, nálunk csak ez van, és ezt is csak nagyon kevés kiadó csinálja.
Igen, ugyanis a mai adásnak a témája, annak a merítésdiátadó beszélgetése volt az apropója. Ez talán másfél hónappal ezelőtt volt, be fogom majd linkelni ezt a beszélgetést. Nagyon-nagyon jó volt, nagyon élveztem, sajnos személyesen nem tudtam ott lenni, de visszahallgatható. És ott ugye szóba került Nádas és Borbély Szilárd kapcsán is, akik ugye mind a ketten nyertesei voltak a merítésdíjnak, a magyar irodalomnak a külföldi megjelenése, ami egy nagyon érdekes téma, szerintem nagyon sok embert érdekel, és nagyon keveset tudunk erről. Tehát azt hiszem, hogy Szabó Magdán és Kraszna Horkain kívül, akik így a leghíresebb példai gyakorlatilag a külföldön is népszerűnek számító hazai szerzőknek, meg ugye a Dragománnak a filmadaptációja, meg az ő megjelenései, őket leszámítva szerintem nagyon-nagyon kevés íróról tudunk. Vannak sikersztorik, amiket így felkap a sajtó, de egyébként én nem tudnám megmondani, és nagyon meg is lepődtem, amikor említetted, hogy Tóth Krisztina például nagyon sok nyelven megjelent, mert ugye nem csak francia nyelven, hanem más nyelveken is.
Hát, sőt, tehát ha visszamegyünk a nagyon-nagyon híresek között a nagyon-nagyon híresre, akkor Molnár Ferenc, tehát Pál utcai fiúk van, ahol más országban kötelező olvasmány is. Úgyhogy azt hiszem az talán a teteje mindennek. Szerb Antal borzasztó népszerű volt nagyon sok országban. Nyilván az is van, hogy ahogy múlik az idő, úgy futnak le ezek a trendek, tehát Márai Sándor is rengeteg nyelvre lett lefordítva, de a könyvpiac természetéből fakadóan az újdonságokra kíváncsi, tehát ahogy ma itt karácsony előtt beszélgetünk, ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor nem a backlist címeket keressük a bolt hátuljába, hanem a bolt elejében a piramisra helyezett újdonságokat, ugyanígy a nemzetközi jogok tekintetében is általában az új sikerek, és főleg azok a könyvek, amik egyszerre több terület figyelmét fel tudják kelteni, mint mondjuk a leges legutóbbi ilyen Orvos Tóth Noémi, de előtte őt megelőzően Forgács András, Kárdos Péter, őket Igen. megelőzően Dragomán György, és ott vannak azok a szerzőink, akikre nagyon büszkék lehetünk, Eszterházi Péter, Kertész Imre, Kraszna Orkai László, Nádas Péter, akik hosszú évtizedek óta rendre a most már, aki nem él közülük, ott nyilván nem beszélhetünk új megjelenésekről, de mondjuk Kraszna Orkai vagy Nádas esetében egy újonnan megjelenő könyv azért 10 plusz, tehát 10-20 nyelven folytatja a sikertörténetét, ahogy a szerzőknek a korábbi könyvei is megjelentek ezeken a nyelveken.
Kezdjük akkor a technikai részével, mert engem nagyon érdekel az is, hogy milyen háttérmunka folyik egy-egy hazai szerző külföldi megjelenéseinél. Tehát mennyi időbe szokott elni, mire megjelenhet egy idegen nyelven, és számít-e egyébként az, hogy már egy másik magyar szerző mondjuk egy adott kiadónál megjelent. Tehát szívesebben adnak-e ki magyar szerzőt, mert mondjuk már náluk jelent meg Dragomán vagy Gárdos?
Szerintem ugyanúgy, ahogy az összes többi könyves sikerhez, tehát például ahhoz, hogy ki az, aki ma a magyarországi sikerlistán a legsikeresebb szerző, itt sincs kulcs. Tehát nem úgy működik, hogy volnának valami praktikáink, vagy trükkjeink, vagy volnának ennek az üzletágnak, a jogképviseletnek zseniei, akik mindent tudnak. Minden történet nagyon más, mindegyik más, hogy indul. Egy dolog biztos, hogy csak az a könyv tud utazni, amiben a lokalitáson kívül valami nemzetközi érdeklődésre számot tartó karakterjegy is van. Tehát, hogyha nagyon a miénk, akkor az nagy valószínűséggel nem fog kelleni máshol, ahogy az is biztos, hogyha nem nincs benne valami nagyon magyar, valami olyan, ami meg egzotikusan lokális, akkor meg azért nem fog kelleni, mert olyat más is tud. Tehát, hogy ennek valahol egy aránynakba kellene tudni lenni, tehát valamitől ennek érdekesnek kell lenni amiatt, hogy magyar, és ugyanakkor valamit tudnia kell mondani a nemzetközi olvasóknak. Ez rendre az összes szerző, akit eddig felsoroltunk egyébként bír ezzel a jelleggel. Amit meg kell az legelején oldani egy olyan nyelvnél, amit csak az ország lakosai beszélnek, és néhány diaszporában élő magyar, és nem tartozik a divatnyelvek közé, amit sokan tanulnak, hogy egy olyan fordítást kell előállítani, amely valamely nagy világnyelven, amit azért biztos, hogy olvasnak, tehát egy németül, franciául, olaszul, spanyolul, angolul a világ összes komolyabb kiadójában olvasnak, ahogy nálunk is a Libriben ezeket a nyelveket értelmszerűen olvassuk, és még egy csomó másik nyelvet is. Tehát valamilyen nyelven meg kell tudni szólalni olyan minőségben, ahogy az eredeti megszólalt, ahhoz, hogy ez a közvetítő nyelv ez eljuttassa olyan szerkesztőkhöz, akik döntenek az akvizícióról, a vásárlásról. Erre nincs más módunk, mint hogy ezt megfinanszírozzuk az elején. Itt is nagyon fontos, hogy vannak különböző országok, különböző bevett fordítás támogatási programokkal. Ezt akartam is kérdezni pont,
hogy Hollandia, meg ugye az északi országok híresek erről.
Nagyon kevés olyan programot ismerek, vagy nem ismerek inkább, ahol a teljes művet fordítják, ami azért érdekes kérdés, mert én azért a lényegi tevékenységem könyvkiadás, és én 22-23 éve veszek külföldi könyveket, és adok ki magyarul, tehát ismerem a folyamatnak a másik irányát, és én soha életemben nem vettem még fictiont, amit nem olvastam én végig, vagy valamilyen szerkesztőm, tehát szépirodalmat, kommersz irodalmat, fikciós irodalmat nem veszünk, ha nem láttuk az egész könyvet. Hogyan is vennénk leírás alapján, vagy részlet alapján, mert az örök példám, hogy a Moby Dick nem azért érdekes, mert egy fehér ember belebolondul abba, hogy kerget egy bálnát, hanem az a könyv, ahogy meg van írva, azt teszi érdekessé. Non-fiction egy picit más, tehát azt, hogy ha Barack Obama és a felesége mindketten írnak egy könyvet, és ezt egy csomagban kiajánlják a világnak, hogy lesz két Obama könyv, ezt nagyjából erre a bemondásra meg lehet vásárolni. Vannak olyan non-fictionok, amik annyira a kor érdeklődésébe vágnak a témájukkal, hogy egy rövid leírás és egy esetlegesen jó részlet alapján meg lehet venni, de ez a fikciós könyvekre nem igaz. Tehát a fordítás az első út, a másik pedig, hogy minden, tehát nagyon sok nagyon jó magyar kiadó van, nagyon sok nagyon jó konkurensünk van nekünk is, akik nagyon erősek külföldi irodalom magyarországi kiadásában, ezért nagyon jók a kapcsolataik külföldi kiadókkal, de azokkal az emberekkel, akiktől vesznek, akiknek eladunk, tehát azok, akik eladnak, azok az ügynökök, akik vesznek, azok a szerkesztők is. Praktikusan nem sok minden kapcsolódás, nem sok pont van, ahol kapcsolódhat egy magyar szerkesztő egy német, vagy egy angol, vagy egy francia szerkesztőhöz. Kapcsolódhat, ha mondjuk jár könyvvásárokra, ha mondjuk könyvszakmai ösztöndíjakon vesz részt, ahol a szerkesztőhöz hasonló más országból jövő szerkesztők beszélgetnek a technikai részéről a könyvkiadásnak, az országok specifikumáról, mi működik, mi nem működik, miért működik a krimi mindenhol, kivéve Magyarországon és Portugáliában, tehát ahol szerkesztőségi diskurzusba keverednek más szerkesztőkkel, ennek azért viszonylag limitált fóruma van. Az eladáshoz viszont azt kell ismerni, aki vásárol. És ez egy másik technikai részlet, hogy azok a kiadók tudnak sikerre járni jogeladásba, akiknek az a networkje kialakult az elmúlt években vagy évtizedekben, hogy ismerik a szerkesztőket, akik olvasnak. Illetve technikailag vannak területek, ahova nem lehet eljutni, hogyha nincs egy helyi ügynökséggel partnerkapcsolat. Ilyenek jellemzően az ázsiai országok, tehát Koreába, Japánba, Kínába, Tájvánra nem tudom elképzelni, hogy én el tudnék adni jogot úgy, hogy nem dolgozom egy ottani ügynökséggel, aki közvetlen napi kapcsolatot tart az ottani kiadókkal. Tehát összetett egyfelől, másfelől, ha ez az egész megvan, és nagyon jól működik, de a könyv nem tudja azt, amit egy könyvnek tudnia kell, hogy beleszeressenek sokan különböző nyelvterületeken, akkor ez az egész semmit nem ér.
Egyébként ázsiai megjelenése az volt mondjuk Krasznahorkait leszem, gondolom Krasznahorkait.
Krasznahorkainak van, Nádasnak van, Tájvanon legalábbis van, azt nem tudom, hogy a kínai fordítás kijutott-e valaha a cenzori hivatalból, de azt hiszem talán nem. Szóval, hogy vannak megjelenések, Eszterházinak is volt, amennyire emlékszem. A Gárdos Péternek biztosan volt.
De ott gondolom a témának a...
ázsiai. Nagyon érdekes ez, hogy mi az, amit a téma visz el Ázsiáig, mi az, tehát egy szép irodalom esetében azért azok a szerzők, akiket így mindenki ismer mindenhol a világon, tehát akár innen tartanak arra, akár onnan erre, tehát egy Haruki Murakamiról, ha beszélünk például, ugyanez visszafelé is működik, tehát egy Cormac McCarthy minden ázsiai nyelvre is le van fordítva, vagy egy Khaled Hosseini Kínától Japánig, minden könyvpiacon ott van, de egyen nehezebb talán azokra a piacokra áttörni. Egyébként a legesleg nehezebb piac azok nem ők, hanem az Egyesült Államok. Ahol
ahol nagyon keveset olvasnak fordításban.
Hát a műfordítás aránya nem éri el a piac 2%-át. Mi Magyarországon 50%+ vagyunk a nemzetközi címekkel. A németek is egyébként ugye a világ második legnagyobb piaca, második legnagyobb olyan piaca, amiről adatunk van, inkább így fogalmazok. A német összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a magyar, és ott is közel 50% a műfordítás aránya. Az amerikai piac az nagyon zárt, nagyon lokális.
Ez valamilyen hagyomány miatt van így, és hogy azóta sem történt változás, tehát ennek van valamilyen magyarázata, hogy miért ennyire Amerika fókuszol, vagy hát angol nyelv fókuszol az irodalom. Mert egyébként még abban sem biztos, hogy angol szerzőket annyira olvasnának. Ugye érdekes volt a Bookernek a nyitása például, hogy ugye kiterjesztették az amerikai szerzőkre is, és az is elég nagy botrányt kavart. Tehát, hogy mintha én azt sem látnám, hogy mondjuk angol szerzők tudnak olyan népszerűek lenni Amerikában.
Én azt gondolom, hogy ez a kiadókon múlik nagyban. Tehát, hogy ugye az amerikai szerző, egy bevándorló országról beszélünk, ahol az őslakosokat leszámítva mindenki bevándorló, tehát az amerikai szerzők nevei nagyon változatosak a libanoniaktól a törökökön át. Az előbb emlegettem Khaled Hosseinit, mint amerikai szerzőt az afgán származásával, tehát nem hiszem, hogy a nevek idegensége tartana vissza. Azt se gondolom, hogy a témák idegensége, hiszen egy ilyen sok kultúrájú társadalomban ezek a szerzők, amikor a Papírsárkányokat olvasta valaki, pont, hogy azt a másik világot viszi be, amire egyébként nyitott Amerika, viszont az angol szerzőt, aki angolul ír, vagy az angol nyelvű szerzőt, aki angolul megírta a könyvét, nem kell fordítani. Ebben nincs olyan nagyon nagy gyakorlatuk az amerikaiaknak, hogy egy fordítást gondozzanak. Vannak kiadók, akik speciálisan figyeltek a világirodalomra, ilyen volt a nem olyan régen elhunyt, és azóta is én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hiányt maga mögött hagyó Sony Meta, a Knopfnak a főszerkesztője, Kertész Imre egykori, ő volt a Sorstalanság amerikai kiadója, meg nagyon, nagyon sok nagyon fontos nemzetközi műnek, vagy a
Farrar,
Straus and Giro, ahol szintén Jonathan Galassi, aki évtizedekig adta ki Nádas Pétert, meg nagyon sokat, ő nemrég vonult nyugdíjba.
És nincs utánpótlásuk?
Van utánpótlásuk, a mostani igazgató Mitzi Angel is Angliából ment át a Farrarhoz, és éppen most zártuk le a megjelenési ütemtervét a Nádas könyveknek, tehát most novemberben jött ki a Világló részletek első kötete angolul, és a Rém történetek valamikor 25 második felében fog tudni megjelenni az FSG-nél, fordítóváltás is volt. Tehát vannak pici kiadók, vagy pici, tehát hogy a magyar viszonylatban óriások, az amerikai viszonylatban picik, mint mondjuk a New Directions, Krasznahorkai László kiadója, akik csodálatosak a világirodalom kiadásban, tehát ő miattuk ment be az angol nyelvterületre Roberto Bolaño.
Hát és ugye a díjaknál ők azért eléggé jól szoktak szerepelni.
Hát ők csodálatosan szerepelnek a díjaknál, és egyébként rengeteg olyan könyvet is adnak ki mondjuk a világirodalomból, ami furcsa, tehát José Emilio Pacheco, az egyik legfontosabb mexikói szerző, nálunk sincs, vagy ha van is, akkor is csak mondjuk szemelvényben. Amerikában elég tisztességesen kiadták. Tehát van erre fókusz, inkább azt mondom, a nagy kiadóknak nincsen jellemzően fókusza erre, és a kereskedelemnek sincsen ott jellemzően fókusza, de nem arról kell feltétlen beszélni, ami nincsen, mert közben a magyar szerzőknek van útja, és az az út, ami a 80-as években A legjellemzőbb volt Németországon keresztül, hogy komoly német kiadók mindig figyeltek a magyar hangokra, tehát Kukorelli Endrétől, Mésző Miklóson át, az emlegetett szerző Konrád György mind viszonylag könnyen német kiadóra talált a 80-as, 90-es években. Nekem az a tapasztalatom az elmúlt időszakban, hogy ez most már sokkal vegyesebb. Például az Orvos Tóth Noémi frankfurti könyvásári sikere, ami egy inkább egy ilyen diszkurzív siker, tehát sokan
de ez a Zeitgeist téma miatt is van, nem?
Kezdtek el beszélni, igen, róla, viszont abszolút latin kiadók voltak az elsők, akik jelentkeztek rá, tehát az olasz Rizzoli, a brazil Intrinsica, a portugál Leia, a spanyol Grupo Planeta, ez mind hamarabb történt, mint a német eladás.
Érdekes. És mennyi idővel a magyar megjelenés után? Tehát, hogy mennyi idő szokott egyébként eltelni?
Most az örökölt sorsról beszélünk, ott 5 év. Uh-huh. De például Tompa Andrea Omertáját, mire a német Zurkán megvette, az is olyan szerintem 4-5 év volt. Valamikor gyorsabb, mert éppen tegnap írtam alá egy szerződést Viski András kitelepítés című könyvére, amit szintén a német Zurkán vett meg, és talán jövőre ki is ad németül. Tehát ez is változó. Attól függ, mekkora a könyv, milyen ráfordítást igényel. Azért ez egy meghatározó dolog mondjuk egy nagy könyv esetében, hogy mennyi időt vesz igénybe, könnyű-e ráfordítót találni, a fordítónak, ha jó fordító, befér-e az idejébe. Tehát mondjuk nagyon sokat köszönhet a magyar irodalom az elmúlt évtizedekben Terézia Morának.
Igen.
Aki Eszterházi Pétertől az emlegetett Tompa Andrea Omertáig fordított nagyon fontos könyveket németre, de hát ő maga
is. Ismerte még ír is.
Igen, és ugye az egyik szemem sír a másik nevet jelenkorban, amikor a Teca éppen fordít valamit, mert akkor nem írja a sajátját, amit szintén mi adunk ki magyarul a jelenkor kiadóban. De például a Halász Rita Mély Levegő című könyvének az emlegetett nem vesznek az amerikaiak, a második kiadója amerikai volt. Tehát őt egy nagyon fontos, nagyon még kicsi, progresszív, de ismerve a szerkesztőt nagyjá váló, egy Kendall Story nevű iszonyatosan tehetséges szerkesztő hölgy vásárolt meg a Katapult kiadónak. Egyébként az előző, tehát a legeslegelső jogdíjjeladás az pedig a francia Bourgois volt, ahol az a főszerkesztő vette meg, aki korábban a Gallimardnak Forgács András, csak azóta ő kiadót váltott, de hát ő adott ki Dragomán Györgyöt, Eszterházit, Krasznorkait is a korábbi.
Tehát neki már eleve volt
egy magyar
megnyitottsága. Nagyon érdekes volt még a merítés díjas beszélgetésen, hogy azt is elmondtad, hogy egyébként mi sokkal jobban állunk külföldi megjelenésekben, mint így regionális szinten, mint a környező országoknak az irodalma. Ami nagyon érdekes volt nekem, mert eleve szégyen szerintem, hogy milyen keveset olvasunk amúgy a szomszédos országok, tehát magyar nyelven mondjuk szlovén, szlovák
jellemzően szerzőket. Igen, tehát ezt kétféleképpen is mondanám. Az egyik az, hogy többet fordítanak magyar szerzőket a környező országok a saját nyelvükre, mint amennyire mi fordítjuk az ő irodalmukat. Tehát,
ez is már nagyon érdekes.
Szinte magától értődő, hogy egy új Nádas Péter megjelenik románul, megjelenik horvátul, hogy meg is hívják, hogy bemutatják, hogy közönsége van. Miközben nálunk évekig hezitálunk, kallódunk, több kiadó átgondolja, aztán egy megcsinálja mondjuk Mircea Cărtărescut, akinek ugyanolyan magától értődőnek kéne lenni, vagy mondok egy mást, Milenko Jergovics, szintén talán a legnagyobb ma élő délszláv szerző, vagy az én szememben a legnagyobb délszláv szerző. A nagyon fontos, legalább 3 olyan könyve van, ami még mindig nem jelent meg magyarul, pedig évek óta kész vannak, és több nyelvre lefordultak.
Pedig ott még egyébként fordítók is talán könnyebben lennének.
Biztos, nem? Eladni nagyon nehéz. Tehát, hogy ez egy azért a kevés, vagy talán példa nélküli a könyvkiadáson kívül az, hogy egy kulturális ágazat alapvetően a piacról éljen, és ne különböző támogatási forrásokból tartsa fent magát. A könyvpiac az a piacról él, és hogyha a piacon nincs olvasói érdeklődés valami iránt, akkor a kiadók óvatosak, mert akkor bár megjelentették és büszkék lehetnek rá, viszont kizárólag készletet képeztek.
Hát illetve bestsellerekkel lehet megfinanszírozni az ilyen kiadásokat.
Igen, de
egy folyamirákok.
Trükkös kérdés volna a tud-e említeni egy közép-európai bestsellert az elmúlt 20 évből?
Ja nem, nem, nem úgy értem, hanem hogy egy amerikai bestseller tudja finanszírozni az ilyen
keresztfinanszírozásba, ezt nagyon sokan mondják a könyvszakmában, nem igazán működik, tehát hogy az nem egy jó stratégia, legalábbis nagyban.
Kényszer stratégia.
Kiadok 2 sikerkönyvet és 10 sikertelent finanszírozok belőle, tehát mi könyvkiadók úgy állunk hozzá, hogy mindenből sikert szeretnénk. Legalábbis a hozzáállásunknak ennek kell lennie, hogyha már a hozzáállásunk se ez, akkor az nem egy jó irány. Az, hogy nem tud minden siker lenni, az is természetes velejárója, tehát hogy ez egy, mi sörétes puskával vadászunk, ez az a műfaj. Volt egy csodálatos amerikai kiadó, akinek a lobbyján, a recepcióján az a felirat volt, hogy ebben a szakmában, hogyha 10-ből 1 könyvet eltalálsz, akkor itt van helyed, hogyha 10-ből 2-t, akkor akár egy vezető pozícióra is van helyed, ha 10-ből 3-at, akkor legenda vagy.